Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Xaveri Ferencet 1552-ben a kínai partok előtt Shanzhou szigetén bekövetkezett halála megkímélte attól a keserű tapasztalattól, hogy a hatalma utolsó századát élő Ming dinasztia által uralt mennyei középbirodalma az európaiak fantáziáját Marco Polo ideje óta annyira izgató Kína még sokáig zárva marad a nyugatról érkezők előtt. Egyedül a portugáloknak sikerült egy kikötőben és kereskedelmi telepen Makaóban a szárazföldi Kínától szigorúan elzárva megvetni a lábukat. A Dél- és Kelet-Ázsia felé igyekvő Goában, Malakkában és Makaóban telepeket létesítő portugál kereskedők és hajósok erőszakos, lenéző és nyerességvágyó viselkedése viszont élénk ellenszenvet keltett a helyiekben Európával, a nyugattal, a kereszténységgel szemben, ami csak tovább ösztönözte a kínai császári kormányzatot, hogy szigorúan tiltsa az idegenek beutazását a birodalomba. A missziós lelkesedés által fűtött jezsuitáknak azonban, akik Dél-Indiában a portugál hatalommal is dacolva már szép eredményeket könyvelhettek el, ez nem szegte kedvét, így rövidesen újabb rendtagok indultak keletre, maga Xaveri Ferenc pedig már azon a nézeten volt, hogy az európaiakat egyenesen ki is kell közösíteni, ha zavarják, akadályozzák a missziós munkát. A Kína felé irányuló térítő vállalkozásnak volt a korai időben meghatározó alakja, Alessandro Valignano, kínai nevén Fan Lian Lishan, olasz teológus, természettudós, misszionárius, jezsuita szerzetes, a japán és kínai misszió szervezője és irányítója. Valignano 1539-ben született az itáliai Chietiben, Padova Egyetemén jogot tanult, a Jézus Társaság tagjai közé lépve pedig Rómában, a Collegio Romano falai között végezte bölcseleti és teológiai stúdiumait. 1570-től Macerata, a missziós munkára felkészítő jezsuita kollégiumában volt a rendi növendékek előjárója. Ebben a minőségében a növendékei közé tartozott a pekingi misszió majdani meghatározó alakja Matteo Ricci is. Valignano 1574-ben nyert kinevezést a távol-keleti jezsuita misszió India, Japán és Kína apostoli vizitátorává, és ettől kezdve haláláig szervezte az indiai és a távol-keleti jezsuita térítő munkát. Először Indiában, Goában, 1578-tól Makaó portugál kolóniájában tevékenykedett. Neki köszönhető, hogy az ex pastoralis officio bulla révén Jézus Társasága pápai megbízást nyert a távol-keleti missziós munkára. Az 1590-es évek elején Japánba látogatott, ahol felvette a kapcsolatot az ország irányítóival, és igyekezett megerősíteni a déli szigeteken már jelentős helyi missziós egyház életét. 1597-től ismét Goából irányította a missziós munkát, ebben a minőségében elsőként szervezte meg a misszionáriusok nyelvi képzését, és határozottan kiállt a térítők alkalmazkodó magatartásának szorgalmazása, valamint a megtértek közül való helyi papság kinevezésének erőltetése mellett. Valignano, aki még makaui tartózkodása idején olyan munkatársakat kapott, mint rendtársai Michele Ruggeri és Matteo Ricci, akiket főleg Kína érdekelt, különösen a szívén viselte a Japán felé irányuló térítő munkát, amelyet nyomdák alapításával, a keresztény kultúra és tudomány eredményeinek terjesztésével kívánt összekapcsolni, de lényegében ő teremtette meg Ricciék pekingi missziójának szellemi és szervezeti feltételeit is, írásaiban és levelezésében pedig a teljes távol-keleti jezsuita hittérítés históriáját feldolgozta. Hosszú és eredményes munkáját követően Valignano 1606-ban Makaóban halt meg, amikor már a kínai szárazföldre is eljutottak munkatársai. Erre az időre a jezsuiták már világosan felismerték, hogy térítő munkájuk előfeltétele a helyi nyelvek elsajátítása, A helyi kultúrák megismerése, így már Indiában hozzáfogtak a rendtagok a nyelvtanuláshoz, a szokások megismeréséhez, és ezt a módszert vitték tovább a Távol-Keletre is. De korán rájöttek arra is, hogy a térítő munka alkalmas segédeszköze lehet az európai tudomány és technika vívmányainak megismertetése a helyiekkel. Ez volt az oka annak, hogy a rend csak alapos természettudományos ismeretekkel felvértezett tagjait küldte az ázsiai misszióba. Az első misszionárius, aki bebocsátást nyert a kontinentális Kínába, az ugyancsak itáliai jezsuita Michele, eredeti keresztneve szerint Pompilio Ruggeri, kínai nevén Luo Mingyian volt. Ruggeri 1543-ban Puglia Spinazzola városában látta meg a napvilágot, a Nápolyi Egyetemen jogot tanult, majd második Fülöp spanyol királynak, Nápoly urának hivatalnokaként dolgozott. 1572-ben lett jezsuita, a rendi képzés befejezése alapos matematikai, csillagászati és térképészeti ismeretek elsajátítása után pedig keletre indult. 1578 Tolgoában és a Malabar parton a következő évtől rendtársa Ricci társaságában a Makaóban dolgozott, ahol bámulatos gyorsasággal, helyi írástudók segítségével megtanulta a kínai irodalmi nyelvet, majd kínai nyelvű a misszionáriusok képzésére hivatott tanintézetet alapított, kínai nyelvű katekizmust készített. 1588-ra Ricsivel összeállítottak egy kínai portugál szótárt, és kidolgozták a kínai szavak latin betűs átírásának első rendszerét. 1582-ben már eljutott Kantonba, tovább azonban a helyi hatóságok nem engedték, és térítő munkáját is kevés siker kísérte. A misszió ügyének érdekében 1588-ban visszatért Rómába, hogy a pápai udvarnál szorgalmazza a távol-keleti munkát, egyben pedig rávegye a Szentatyát, hogy küldjön hivatalos követeket a császári udvarba. Mivel céljait nem érte el, már nem tért vissza Kínába, hanem a rend Salernói házába költözött, ahol kínai bölcseleti és vallási szövegek fordításával foglalatoskodott. Így ő adta közre latin nyelven a Nagy Tanítás és a Konfúciusz beszélgetései és mondásai című klasszikus vallási szövegeket, valamint az első Európába eljutó a Közép mozdulatlansága címet viselő kínai filozófiai munkát. Klasszikus kínai nyelven írt verseket is, az általa készített térképek pedig csak 1934-ben hagyatékából kerültek elő. Ruggeri végül 1607-ben Salernóban halt meg. Az első jezsuita, aki bejutott belső Kínába és eljutott a fővárosba, Pekingbe is, Matteo Ricci volt. Ricci kínai neve szerint Li Madou 1552-ben született Maserata városában, Roberto Bellarminóval, a nagy hitvédő jezsuita bíborossal rokonságban álló nemesi családban. A kiváló matematikai és nyelvtanulási képességekkel megáldott fiatalember, aki 1571-ben lépett be Jézus társaságába teológiát és jogot a római jezsuita kollégiumban, filozófiát és matematikát, természettudományokat Firenzében tanult, kiváló matematikai és csillagászati tudását pedig az őt tanító nagyszerű jezsuita csillagásznak, Christoph Claviusnak, a holdkutatás úttörőjének és a gregoriánus naptárreform kidolgozójának köszönhette. Már ekkor misszionáriusnak készült, 1577-ben pedig Goába ment, hogy befejezze teológiai képzését, közben meg nyelveket tanult. Kocsin érintésével 1582-ben indult tovább Kínába. Első állomás a Makaó volt, ahol hozzáfogott a kínai nyelv tanulmányozásához. Rendkívüli nyelvtehetségének és az általa kidolgozott memóriafejlesztő eljárásnak köszönhetően rövidesen sikerült igen magas színvonalon elsajátítania nem csupán a beszélt nyelvet, de a klasszikus kínai irodalmi nyelvet is. Ricci mnemotechnikai módszere azon alapult, hogy nem egyes szavakat, írásjeleket olvasott és tanult, hanem vizuális memóriája révén egész oldalas szövegeket volt képes emlékezetében rögzíteni, ami oda vezetett, hogy iskolázott mandarinokat, írástudókat megszégyenítő ismeretekre tett szert a régi, Kínában is csak a legműveltebbek által ismert irodalmi nyelvben. Miközben a nyelvben pallírozta magát, Ruggieri társaként dolgozott a kínai portugál szótáron. Kínaira fordította a 10 parancsolatot, ismerkedett a kínai kultúrával, különösen annak kozmológiai, etikai nézeteivel. 1583-ban sikerült végre többszöri próbálkozás után helyi előkelőségek támogatásával bejutnia a dél-kínai Kanton tartományba, ahol a latin nyelvet kezdett tanítani, a nyugati tudományokat népszerűsítette, térítő munkát azonban a hatóságok tilalma miatt még nem folytathatott. Az 1590-es években Ricci több dél-kínai tartományt keresett fel, jó kapcsolatokat épített ki helyi hivatalnokokkal, igyekezve oldani a kínai vezető rétegnek az idegenekkel szembeni ellenérzését, lenézését. Programját már ekkor úgy fogalmazta meg, hogy kínaiakká leszünk, hogy Kínát megnyerjük Krisztusnak. De azt is belátta, hogy a kínai világban a misszionárius útja a tudás, a tudomány átadásán keresztül vezet a hit és annak terjesztése felé. Munkájának egyik első állomása az volt, amikor még 1584-ben a kantoni kormányzó megrendelésére elkészítette a Magna Mappa Cosmographica néven ismerté vált világtérképét, elkápráztatva, de fel is háborítva ezzel kínai pártfogóit. A káprázatok az volt, hogy Ricci az európai kartográfia eredményeire támaszkodva sokkal pontosabb, részletesebb és gazdagabb térképet készített, mint amilyent Kína ekkor ismert. A felháborodást viszont az váltotta ki, hogy ábrázolása középpontjának Európát választotta, Kína így a periférián kapott csak helyet. A kínaiak magukat büszkén a mennyei középbirodalma polgárainak tudva sérelmezték, mire Ricci zokszó nélkül átrajzotta a mappát úgy, hogy ekkor már Kína került a világ középpontjába, Európa pedig a perifériára. Miután tekintélye növekedett, a helyi előkelőségek szinte már maguk közül valónak fogadták el, Riccire új feladatok és lehetőségek vártak. Amikor Ruggieri 1588-ban Rómába utazott, átvette a makaui misszió vezetését, a következő évben pedig Sancsouban újabb missziós állomást nyitottak. Itt már térítő munkát is végeztek, kis kápolnát építettek, amely köré kínai keresztények apró közössége szerveződött. Kitűnő nyelvtudása birtokában Ricci ekkor már komoly fordítói munkát végzett. Kezdetben nem keresztény vallási szövegeket, hanem profán tudományos munkákat fordított le kínai nyelvre, hiszen úgy vélte, ha arról tudja meggyőzni olvasóit, hogy a nyugati kultúra színvonalában a kínaihoz mérhető, ez alkalmas referencia lehet a keresztény hit üzenetének hirdetésére is. Ebben a szellemben matematikai, csillagászati, mechanikai műveket ültetett át, közötte Eukleidész írását, az elemeket, vagy egykori mesterének, Christoph Claviusnak a csillagászati és geométriai értekezéseit. Közben szorgalmasan tanulmányozta a klasszikus kínai vallási és filozófiai szövegeket, különösen a konfúciánus munkákat, amelyekben főleg azok erkölcsi, morális magasabb rendűsége, a keresztény erkölcshöz való vélt hasonlósága ragadta meg. Mindez pedig előkészület volt a számára, hogy még Dél-Kínában, 1593-ban írni kezdje a Menny urának tanítása című nagy, a keresztény hitrendszerét Kína számára bemutatni igyekvő, missziós célzatú dogmatikai szintézisét. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk Ricci történetét. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.